Sok szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim. Újfent. És az utóbbi időben nagyon foglalkoztatott engem az a kérdés, hogy mit jelent emberekre tekinteni. Ugye közhelynek tűnik az, hogy egy bizonyos élethelyzetekben, vagy bizonyos megoldhatatlannak tűnő, vagy válasz nélkül hagyott kérdésekben azt szoktuk mondani, ó, hát nem emberre kell tekinteni, hanem Istenre kell tekinteni. Mit tükröz az, hogy emberre tekintek, és az, hogy Istenre tekintek? Hogyan tudjuk megkülönböztetni ezt a kettőt? Ugye most a szombatiskolán is szóba került azt, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy valóban az életünk értelme az az Isten megtalálása és az Istenben való változás, az Istenben való átalakulás. Gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent igazából emberekre tekinteni, hogyha beütjük ezt a fogalmat tulajdonképpen egy elektronikus keresőbe, akkor valami hasonlót választ kapunk, hogy figyelmet, értékelést, vagy hozzáállást, szemléletet fejez ki más emberek felé. Alaphelyzetben figyelem, tisztelet, érték, empátia, érzelmi és elkölcsi értékítélet és hozzáállás. Úgy törődni a másik emberrel, mint önmagunkkal. Nem tárgyakat, eszközöket látni az emberekben, hanem méltósággal bánni velük. Ez így nagyon szép és nagyon jó. És elvileg az emberi kapcsolatainkban, meg az egymáshoz való viszonyulásban nagyon is helyén való, hogyha tulajdonképpen ezeket a szempontokat veszük figyelembe. De valójában, amikor arról beszélünk, hogy ne emberekre tekintsünk, hanem Istenre tekintsünk, mert Istennél van a megoldás, az nem azt jelenti, hogy mindazt, amit most felolvastam, hogy ezt mellőznünk kell. Hogy valóban ne tiszteljük az embereket, ne vegyük figyelembe az ő igényeiket, az ő szükségleteiket. Amikor arról beszélünk, hogy emberekre tekintünk hívő emberként, és nem az Istenre, akkor egy kicsit másra gondolunk. Egy kicsit más van mögötte. Felhoznék például bibliai példát is. Nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyvének a 3. fejezetében. És olvassuk el az első verset. Azt mondja, ó, szűnjetek meg hát az emberben bízni, akinek egy lehelet van az orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő? Mire gondol itt az ige? Ha egy picit elcsendesedünk és elgondolkodunk rajta, akkor bizonyosan rájövünk arra, hogy itt nem az ember megalázásáról van szó, hanem arról van szó, hogy az ember a bűnrehajló emberi természetében nem tud jó döntéseket hozni. És hogyha emberbe veti az ember az ő bizalmát, akkor fennáll az a veszély, hogy rossz irányba hozza meg a maga döntését. Ugye azt mondja, hogy az órában csak egy lehellet van. Jó Jób könyvében, vagy bocsánat, Jeremiás könyvében is megnézhetjük, az ugye a következő könyvünk, a 17. fejezetben, ott is van egy példánk. És 17. fejezet, 5. vers. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Ugye látjuk, hogy itt az emberben bízás már jobban meg van magyarázva, ugye? Itt ez az ige már mélyebben értelmezi ezt a fogalmat. És most ne úgy vegyük azt, hogy átkozott az a férfi, hogy az Isten megátkoz bárkit is. Hanem, ha eltávozik az ember szíve az Úrtól, hogyha nem az Úrra hagyatkozik, nem az Úrban bízik, nem az Úrra tekint, akkor átkozottá válik, mert kiszolgáltatottá válik az ő emberi természetének. Kiszolgáltatottá válik azoknak az ösztönös igényeknek és azoknak az ösztönös gondolatoknak, indulatoknak, ami az emberi természetből fakad. Nézzünk meg még egy példát Sámuel első könyvéből. Sámuel első könyvéből a 17. fejezetet nyissuk meg, és a 17. fejezetnek a 26. versét olvassuk el. És szól Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak vele mondván, mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. Mit gondolunk Dávid itt? Mire tekintett? Kire tekintett? Amikor ezeket a szavakat megfogalmazta. Ugye ott állt előtte Góliát, és ott állt előtte az izraeli sereg, ami már napok óta csak úgymond felháborodottan, de ugyanakkor tehetetlenül ott állt előtte, és hallgatta mint azt az ocsmánságot, amit kimondott. Ő itt kire tekintett? Mire tekintett? Góliátra tekintett? A megrettent seregre tekintett? Azt nem fogjuk fellapozni, de Saul, amikor bemutatta az áldozatot, amit neki nem lett volna szabad mutatni, mert nem az ő dolga volt, akkor kire tekintett? Mitől félt? Miért követte el ezt az iszonyatos nagy bűnt? Miért tette meg azt, ami nem az ő tiszte volt? Mert féltette a hatalmát, féltette azt, hogy ott marad ez a sereg. Mire tekintett? Emberekre tekintett. Ugye látjuk ezekből a példákból, hogy nagyon különböző oldalról mutatja meg a Biblia nekünk azt, hogy mit jelent emberekre tekinteni. És hogy milyen élethelyzetekben van az, hogy az ember valóban leveszi a tekintetet az Istenről. Többnyire milyen helyzetekben szoktuk levenni a tekintetünket az Istenről? Általában azt gondoljuk magunkról, hogy nem veszük le a tekintetünket az Istenről. Ugye az ember megcsalja saját magát nagyon sok esetben, mert vannak eszközei. Birtokol olyan dolgokat, hatalmában van megtenni olyan dolgokat, amiről azt gondolja, hogy az helyes, és az Istentől származó, és Isten majd őt vezérli. Nézzük meg a következő igét, ez János evangéliumában van, Ugye ma már említettem a szombatiskolán is ezt az igét, most egy picit próbáljuk mélyíteni ezt. János evangéliumának a második fejezetét nyissuk meg, és János evangélium második fejezetének olvassuk el a 25. versét. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Ugye Jézus megélte az emberi természetnek a követeléseit. Ő megérte, és tudta, hogy mi vezérli, mi irányítja, mifelé hajtja az emberi természet az embert. És ebből adódóan, ennek a hátterén teljes mértékben hitelesen mondta azt, ami tulajdonképpen ebben a kérdésben az ő szájából olvashatunk a Bibliában. Máté evangéliumában a 6. fejezetnek nyissuk meg a 14.-15. versét. 6. fejezet. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Na, itt mit gondolunk? Az emberekre tekintésről van szó? Mit látok a másik emberben? Miért nem tudok neki megbocsátani? Mert azt gondolom, hogy ő köteles megtenni azt, amit én helyesnek gondolok. És neki nem szabad elkövetni azt a gyengeséget, azt a bizonytalanságot, vagy netán azt a bűnt, amiről én úgy gondolom, hogy neki már ebben erősnek kellene lenni. Azt mondja, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Tulajdonképpen fölibe helyezem magamat. Itt is emberre tekintek, csak itt kétfelé tekintek emberre. Az egyik ember az, akit lenézek, és a másik ember az, akit felmagasztalok. Akit lenézek, az, aki nem úgy cselekszik, ahogyan én azt helyesnek gondolom, a másik pedig én vagyok. Mert én jobb vagyok. Mert én sokkal jobban tudom, és sokkal jobban értem azt, hogy mit kellene tenni ebben a helyzetben, és ezért nem tudok neki megbocsátani. Mert magamból indulok ki. Nagyon világosan fogalmaz itt Jézus Krisztus, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És így gondolhatunk bele arra, hogy milyen lényeg, milyen kellene, hogy legyen az a megbocsátás. Kösz, bocs. Milyen megbocsátásról beszél itt az Isten? Gondolom, mindannyiunk éltünk már olyan fajta isteni megbocsátást az életünkben, hogy tudtuk, hogy méltatlanok vagyunk rá. Na, erről a megbocsátásról beszél itt Krisztus. Hogy ahogyan Isten neked megbocsát, méltatlannak, és esélyt ad az újrakezdésre, a változásra, az őreávaló tekintésre, úgy tudjál megbocsátani annak, aki most nem fér be abba a keretbe, amit te helyesnek gondolsz. És ez nem a bűn nagyságától, mértékétől függ, hanem attól, hogy hogyan értékelem, hogyan viszonyulok ahhoz az emberhez. Meg hogy a saját magam helyét hova teszem ebben a folyamatban. De nem véletlenül Jézus azt mondja, hogy ne uralkodjatok egymáson, ugye? Hanem aki szolgálni akar, aki nagyobb akar lenni, az legyen mindennek, mindegyikötöknek szolgálja. A 15. fejezetben, ugyanitt Máté evangéliumában, ne haragudjatok, elég sok ige van, és szerintem sokkal jobb, hogyha elolvassuk az igéket, mert nagyon egyértelmű az igei kijelentés. A 15. fejezetnek a 9. versében. Ugye azt olvashatjuk, hogy olvassuk a 8. verstől, mert így teljesebb a kép. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkaival tisztelt engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Itt tulajdonképpen gondolom nem a természettudományokról beszél, hanem az Istenről való tudományt. Az Istenről való ismeret torzításáról szól. Minden egyes alkalommal, ne haragudjatok, de bennem azt fogalmazódott meg, hogy minden egyes alkalommal, amikor emberre tekintek, akár félelemből, akár valami bármilyen másokból, tulajdonképpen kizárom Istent. Kizárom Istent, és az Isten nem tudja nekem megmutatni magát úgy, ahogyan ő viszonyul ahhoz a helyzethez, amit én úgymond szeretnék kezelni, vagy ahogyan szeretném azt bemutatni. Azt mondja, hiába valóvá teszi az én Isten tiszteletemet. Mert emberileg akarom az Isten parancsolatait valamilyen formában érvényre juttatni. Emberileg szeretném valahogy a másikat megigazítani. Pedig azt mondja, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ez a hozzátenni, elvenni, megjobbítani, kiegészíteni. Nem tudom, hogy bennetek nincs meg az, hogy látunk egy helyzetet, és akkor gondol, jó, hát ez még egy picit javítani kéne rajta, akkor még ezt a kicsit hozzá kéne tenni. És nem veszük észre, amikor ezt akarjuk, hogy lehet, hogy az a bizonyos dolog csak a mi fejünkben passzol, de valójában az Istennél ez egy két teljesen különböző dolog. És ilyenkor mit akarunk érvényesíteni? A saját látásmódunkat szeretnénk megvalósítani. A saját látásmódunkat. Akkor megint magunkat helyezzük előtérbe. Látjuk, hogy mennyire érzékenyek ezek a mozzanatok tulajdonképpen az emberi lélekben, amelyeket valójában csak az Isten lelke képes nekünk bemutatni. Ugyanakkor nézzük meg, hogy lehet viszonyulni, például Máté evangélium 22. fejezetében is van egy nagyon érdekessége. És hogy még mi mindenre lehet használni, mi mindenre képes még az emberi természet ahhoz, hogy valóban Istentől elterelje az ember figyelmét. 22. fejezet, 15.-16. vers. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldték hozzá tanítványaikat a Herodes pártiakkal, akik ezt mondták neki. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondol, szabad-e a császárnak adott fizetni, vagy nem. Igaz, amit mondtak? Teljesen igaz. Tökéletesen biblikus. De mit képviseltek? A saját emberi elgondolásukat. Szóval az emberi természet képes az Isten dolgait megmásítani a saját igazsága bizonyítása érdekében. És ne gondoljuk, hogy ez csak a farizeusokra volt. Akkor valamikor a farizeusokra volt érvényes. Minden igaz dolognak a kiragadása a maga környezetéből és a vonatkozások figyelembevétele nélkül hamis tanításként, hamis dologként, emberre való tekintésként értelmezhető. Nézzük apostolok cselekedeteit. Apostolok cselekedetei, 5. fejezet. Itt a 4. vers, ugye ez Anániás és Szafira története, és azt mondja, hogy nem, de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt, miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Itt meg egy olyan történettel találkozunk, egy olyan esettel találkozunk, a történetet ismerjük, amikor az ember azzal hiteti el saját magát, hogy ketté lehet választani a kettőt. Hogyha emberek előtt nem vagyok teljesen őszinte, és nem, az nem baj. Az a lényeg, hogy amit én Istennek felajánljuk, azt az Isten fogadja el. Ez a történet rámutat arra, hogy amikor netalán megengedünk ilyen gondolatot magunkban, akkor tulajdonképpen nem az embert, mert az embert becsaphatjuk végsősorban, a másik nem lát bele a fejünkbe. Azt mondhatunk neki, amit akarunk. És ezzel tulajdonképpen mit csinálunk? Ugyanúgy emberre tekintünk. Tekintünk az emberi gyarlóságra, az ember gyengeségére, és netán a saját tekintélyünkre, hogy hát nekem biztos el fogja hinni, hogyha én mondom. És nem veszük észre, hogy tulajdonképpen nem az embert csapjuk be, hanem saját magunkat elsősorban. Az Istent nem tudjuk becsapni. Saját magunkat tudjuk becsapni, mert az Isten látja ezeket a dolgokat. Ez egy olyan történet a Bibliában, ami nyilvánvalóvá teszi az elkövetkezendő hívők számára, hogy ne tegyék ezt. Mert ők vallanak kárt. Ott fizikailag meghaltak. A férj is, meg a feleség is. De aki ezt beengedi a lelkébe valamilyen formában, lehet, hogy fizikailag nem hal meg a következő pillanatban, de a lelke meghal. A lelki érzékenysége csorbát szenved. Az 5. fejezetben ugyanitt, a 29. versben pedig olvasunk egy csodálatos kifejezést, ezt ismerjük. Péter, felelvén pedig Péter és az apostolok mondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Na most ez nem csak akkor, amikor börtönbe viszik az embert és elfogják, ugye? Szóval ez egy olyan kiáltvány tulajdonképpen, olyan kifejezés, felhívás, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek, hogy erre mindenkor emlékezünk akkor, amikor a hétköznapi apró dolgainkat éljük. Amikor az emberi természetünk követelőzik, amikor ténylegesen a másik emberre vagy lenézően, vagy túlzottan dicsőítve nézünk rá. Hogy könyörögjünk azért, hogy a Jóisten adjon különbségtételt, olyan látásmódot, hogy szét tudjuk választani a kettőt. Mert tudni valamit, és megélni valamit, ez óriási különbség. És itt nagyon sokszor el szoktunk Nagyon sokszor el szoktunk bukni. Erre szoktuk mondani, hogy igen, elméletben tudjuk, gyakorlatban konkrétan mit kell csinálni. Na, mit kell csinálni konkrétan? Ugye, a zsidók írtak egy misnát, aztán írtak egy gemárát, aztán a Talmud volt először, ugye? Ugye? Mit csináltak? Magyarázták a törvényt, aztán meg a törvény magyarázatát magyarázták, aztán pedig még tovább fokozták ezeket a dolgokat, azzal a szándékkal, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon hűségesen be akarják tartani az Isten törvényét. És mi lett belőle? Erre szokták mondani, hogy a fürdővízzel kiment a gyerek is. Igen, igen. Elvesztették a törvényt, elvesztették magát az ígét, elvesztették azt a képességüket, hogy megértsék a valós értelmét, a valós értékét az ígének, magukévá tudják tenni. Ez a felhívás, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek, ez egy olyan fajta Istenre figyelést tételez fel, ami tulajdonképpen az egyedüli megoldás minden élethelyzetre. Ennél jobb, másabb, konkrétabb, behatároltabb eszköze nincs az Istennek arra, hogy segítsen bennünket megmaradni ő benne, hogy valóban a mi számunkra is ő legyen az út, az igazság és az élet, hogy ezek az ígéretek az mi életünkbe konkrétan egyen-egyenként meg tudjanak valósulni. Erre adja nekünk az időt, és formálja a gondolatainkat, hogy megértsük a mélységeit ezeknek a dolgoknak, mert nincs más megoldás. Más recept nincs. Csak az Istenre tekintés. Minden más, ami egy picit is eltér erről, ettől. Minden más, amit én emberileg ki akarok egészíteni, meg akarom magyarázni, be akarom helyettesíteni. Ez mind emberi. Vagy a külső emberre figyelek, vagy magamra figyelek. Az emberre figyelés csak olyan értelemben pozitív, hogyha Isten akaratát szeretném szolgálni a másik ember életében, és azért figyelek rá, hogy hogyan tudnék az ő segítségére szolgálni. Ilyen értelemben az emberre kell figyelnem, de ezt is csak akkor tudom csinálni, hogyha Istenre figyelek. Ez magamtól nem megy. Mert akkor jönnek a fogások, a technikák, a különböző gyakorlatok. Ez meg egy egészen másfajta istenkép kategóriába tartozik. Következő ige az apostolok történetében, a 17. fejezetben található. A 17. fejezetnek a 25. versét nézzük meg közösen. A 24-et is olvasok el, így jobb lesz. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy a mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És akkor leírja, hogy hogyan teremtette az Isten az embert. Azt mondja, embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék. Szerintem ez a legvelősebb, legmagvasabb meghatározása annak, hogy mi az ember szerepe az Isten tiszteletben. Az Isten tiszteletnek van formája, természetesen tudomásul kell vegyünk, hogy az Isten jelenlétében vagyunk, de nem a formától, nem attól, hogy mennyien tökéletes külsőségben fogjuk ezt megtenni, nem attól tiszteltetik, hanem az, hogy mi indít bennünket arra, hogy ezt tökéletesen megtegyük. Vagy Ugye a régi áldozati rendszerben is ugye a belső igények meg a külső lehetőségek között azért különbségtétel volt. A belső igényt külsőleg sokféleképpen ki lehetett fejezni. Egy király tulkokat áldozott, ugye? Mert neki megvolt ahhoz a lehetősége. Egy gazdag ember is valami nagyobb állatot, ugye, meg tudott. Nem csak egyszer egy évben egy bárányt, hanem... De volt, aki egyszer se tudott egy évben bárányt vinni. Azok mit vittek? Galambot vittek, ugye? Mindenkinek meg volt adva a lehetőség arra, hogy külsőleg kifejezze azt a formát. És az Isten nem azt nézte, hogy most milyen áldozatot hozott neki az ember, hanem azt, hogy mi indította arra, hogy ezt az áldozatot hozza. Az özvegyasszony két filére is erről szól. És hogy az ember ne bízza el magát abban, hogy minél nagyobb a külsőség, annál közelebb kerül az Úrhoz. És a 17.30. versben pedig ugye azt mondja az ige, hogy tudatlanságuknak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Ugye ez az aténi beszéde Pál apostolnak. Azt mondja, hogy ez teljesen természetes az ember számára, hogy ezeken a folyamatokon végigmegy. Mert az emberi természetet hogy tudja az ember felismerni? Csak úgy, hogy hibázik, nem? Csak úgy, hogy hibázik, mert nem ismeri az Istent. Miután megismerte az Istent, akkor is hibázik, mert az emberi természeté még nagyon sokáig diktál neki. Még mindig jobban akarja csinálni, mint az Isten. De már legalább kapcsolatban van az Istennel. És de az Isten arra törekszik, hogy valóban eljussunk arra a szintre, arra a kapcsolati szintre, vele való kapcsolati szintre, hogy ezt az előző, mind az előzőt a tudatlanság idejének tudja betudni. És ezért elnézi, de parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Azoknak is, akik még nem ismerik őt, azok, akik rosszul ismerik őt, azok, akik részben ismerik őt, és azok, akik már mindent tudnak róla, csak az emberi természetünket még nem uralják. Azoknak is szól ez a felhívás. Mindenütt, hogy megtérjenek. Rómaiakhoz írt levél, első fejezet, 18. verse. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mi az oka annak, vagy mi a következménye annak, hogyha emberekre tekintünk? Itt nagyon keményen fogalmaz az apostol. Azt mondja, hogy nyilván van az Isten haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot a hamissággal feltartóztatják. Amikor az ember ismeri az igazságot, de nem engedi, hogy az az igazság érvényesüljön az életébe, hanem behelyettesíti, kipótolja, megmagyarázza a maga kénye, kedve szerint, ahogy neki ez kedves vagy kényelmes, vagy ahogyan ő vágyakozik, azt mondja, azaz igazságot a hamissággal feltartóztatják. Itt vannak a varga betűk. Voltak már varga betűk az életünkben? Ez mindenbe a kategóriába tartozik. Varga betűt, azt fogalmaztam be magam, hogy egy ember életében egy varga betű azt jelenti, hogy eljut valamilyen dologra, amiről meggyőződik, hogy helyes vagy helytelen, és azzal ellentétben cselekszik. Akkor az Isten ad neki egy lehetőséget arra, hogy meggyőződjön, hogy rossz a döntése, és amikor lenyugszik a gondolat, amikor már nem védi azt a valamit, akkor már nem háborog azzal kapcsolatban, hogy de hát én jót akartam, de mégse jó jött ki. Amikor már nem háborog, akkor megmutatja neki, hogy alázodjon meg a te szíved én előttem, és akkor tudok neked segíteni. És akkor újból elvezeti az életben egy ugyanarra a pontra, és akkor az embernek megint meg kell hozni a döntést. És erre írja aztán tovább ottan Pál apostol, hogy azt mondja, hogy akik megmaradnak a gonoszságban, azok már a gonoszságot cselekvőkkel is egyetértenek. Szóval el tud jutni az ember arra, hogyha nem lépi át ezt a pontot, és nem az Istent választja, hanem továbbra is emberekre tekint, hogy vagy magára, vagy a környezetére, vagy még nem tudom, vagy a kedvére, vagy a félelmére, vagy a vágyára, akkor megkeményedik ebben a kérdésben, és már azokkal is, akik ugyanazt elkövetik, egyet ért, sőt, bátorítja is azokat arra, hogy tegyék meg. Ugyanebben a fejezetben tovább, és ugye a 23. versben azt mondja, hogy és az örökkivaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával. Ez nem csak a bálványimádásról szól. Ez mindazokról a szokásokról szól, amit az emberi természet helyesnek vél. Mert ezek a dolgok utálatosak a hívő ember számára, akik megismerték az Istent, utálatosság számára, aki nem engedte be az Isten átformáló hatalmát az életébe, az egyetért el is aznak, ez nem okoz problémát. Egy Korintus 7:23. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Ugye milyen csodálatos? Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosan, hasonlóképpen, aki szabadságban hivatott el, Krisztusnak szolgálja. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Ez ellentmondásnak tűnhet az a kapcsolatban, hogy ugye azt mondja, hogy aki szolga akar lenni, az legyen, vagy aki elöljáró akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Nem erről a fajta szolgaságról mond, hanem hogy ne szolgáltassátok ki magatoknak az emberek kénye, kedve, követeléseinek. Ne szolgáljátok ki a bűnt. Ne szolgáljátok ki az emberi természetet. Egy Korintus 14:3. Itt ugye a nyelveken szólásról beszél, de itt most nem az a lényeg, hanem itt arról van szó, hogy aki profétál, pedig profétál embereknek beszél épülésére, intésére és vigasztalására. Hogy aki az Istent képviseli, és az Isten üzenetét képviseli, az úgy szóljon, hogy épülésére, intésére és vigasztalására legyen az embernek. Ugye ez a három pont, ez nagyon fontos, azt mondja, épülésre, intésre és vigasztalásra, nem az intést helyezi első helyre. Jó, szóval épülésére, hasznos legyen, építő legyen, buzdítsa a változásra, amiben tulajdonképpen benne van az intés is, ugye? Mert hát hogy miért akarjak én változni, hogyha én jó vagyok, nem? Hát ha én jó vagyok, akkor nekem nem kell változni, akkor én. Vagy jobb vagyok, mint a másik. A másiknak kell. Igen, annak neki kell, annak kell változni. Nekem minek? És a vigasztalásra, ugye? Mert az intésben benne van, mert amikor az épülésére szól a dolog, akkor önkéntelenül feltárul, az Isten lelke feltárja az ember előtt azt, hogy vannak területek az életedben, amit még nem tisztáztál velem, ahol még helytelenül gondolkodsz. Tedd meg! Nekem például volt olyan tapasztalatom, hogy egy ige hirdetés közepette úgy éreztem, hogy az Isten most szól hozzám, és rámutatott olyan dologra, amire én nem is gondoltam, amit én nagyon pozitív és jó dolognak gondoltam az életemben. Pedig az ige hirdető nem tudta. Ezt az Isten tudja valahogy úgy összehozni. Hogy valóban, aki hallgatja, annak a lelke is alkalmas legyen annak befogadására, és aki szól, nem a magáét akarja mindenáron ráerőltetni a másikra, hanem valóban engedi, hogy az Isten lelke hasson mindazokra, akikre ő úgy gondolja, hogy szükséges. És ugye a vigasztalás is. A vigasztalás is meg miért szükséges? Mert ha szembesülök a magam rosszasságával, akkor elkeseredek. Vagy azért keseredek el, mert mit gondolnak rólam, ugye, ez az egyik. A másik elkeseredés, drága Istenem, hogy tudsz te engem így szeretni, hogyha én ilyen vagyok, ugye? És drága Istenem, mutasd meg, hol rontottam el, kinek ártottam, mit kell jóvá tegyek. Szóval sokféleképpen lehet megszomorodni. És azt mondja, hogy vigasztalására legyen. Vigasztalására legyen mindazok számára, akik szóba állnak azzal, hogy az Isten meginti az ő lelküket. És változtatni szeretnének. Azokat bátorítson. A legcsodálatosabb igék tulajdonképpen a Kolossé levélben vannak, de hát ugye ugye 3.22, ne akarunk embereknek tetszeni, ugye, ez az egyik, a másik pedig a lélekből cselekedjük mindazt, amit teszünk, mint az Úrnak, és nem embereknek. Ugye? És ez megint csak nem arról szól, hogy lenézem az embereket, hanem ne az embereknek akarjak eleget tenni, hanem valóban az Isten vezetése által történjen meg az, ami megtörténik. Az Efézusi levélben pedig arról beszél, hogy ne legyünk gyermekek, akiket ides tova hány, ugye a tanításnak mindenféle szele. Ugyanott az Efézusi levélben, a 6. fejezetben, nem a szemnek szolgálván, hanem mint az Úrnak, a 7. versben. Nem tudom, de szerintem eljutottunk arra a pontra, amikor szerintem világosnak kéne lenni a különbségnek. Az, hogy az emberekre való tekintés az ellentétes azzal, hogy az Úrra tekintek. Ha nem az Úrra tekintek, akkor csak az emberre tudok tekinteni. Ha az Istenre tekintek, és az Istennek alávetem magamat, akkor van esélyem arra, hogy tudok az embernek úgy szolgálni, hogy ez az Isten szolgálata lesz általam. Mert igazából az Istenre való tekintés az mit jelent? Bizalommal fordulni Istenhez, segítséget kérni. Útmutatást kérni a döntésekben. Reményt meríteni, nem a körülményekre nézni. Erőt meríteni, rátámaszkodni, hálával fordulni Isten felé, mert minden jó tőle származik. Nem a körülményeket, félelmet, emberek véleményét, hanem Istent állítani a középpontba. Az erő, a béke, a bölcsesség forrása, ráhagyatkozni nem a félelemre, bizonytalanságra. Ráfigyelni nem a világ zajára és saját aggodalmainkra. Őhozzá igazítani az életet, értékeket, döntéseket, célokat. Rátekinteni az Úrra, emelni fel a szemünket Istenre, Isten legyen a fókuszunkba, a középpontunkba, a bizalom és a remény középpontja. Nehéz időszakban nem a problémákra, hanem Isten segítségére összpontosítani. Az ő akaratát keresni, döntéseinkben is őt tartani irányadónak, Isten jellemén gondolkodni, hűségén, jóságán, jelenvalóságán, szeretetén. Ha most nem is értjük, mit történnek, de ránézünk a mi Urunkra. Hitünk erősödését szolgálja. Figyelmünket áthelyezi, békét ad. Ráfigyelünk, nem magunkra. Nem saját érzéseinkre építünk. Csendben várjuk, hogy mit mond nekünk. Megnyugvást ad, mert nem egyedül kell hordozni a terheket. Nem a félelemre nézünk, hanem Istenre. A körülmények változóak, Isten igéje állandó. Irányt mutat bizonytalanság esetén. Mit szeretne Isten, nem én? Az értékrend, erkölcs, szeretet, megbocsátás, alázat kérdésében. Erőt ad, nem vagyok egyedül, megnyugtat, irányt ad, reményt ad, átformálja, alakítja szívedet. Reményt ad a kilátástalan helyzetben. Tudatosan döntök, nem a félelmet, hanem Istent nézem. Utolsó igénk Mikeás 5. fejezetében található, ami kimondottan a végidő embereire szól. Mikeás 5. fejezete. Bocsánat. 5. fejezete, 7. verse. És a Jákobnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyög a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Erőt vesz a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeit kivágattatnak. Minden bűnünk felett győzedelmeskedhetünk. Kivágja az Isten a bűnöket az életünkből, a gondolkodásunkból. Győzedelmeskedhetünk mindazon, ami gyengeség az életünkben. Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. A emberben való reménykedés az az embertől való félelmet is jelentheti. Akik felveszik a fenevad bélyegét, azok mitől félnek? Attól, hogy nem lesz mit enniük, és nem lesz mit inniük. Hogy megszűnik a létükhöz szükséges feltételek, megszűnnek. Az emberi lehetőségekre tekintenek azok. Az emberi lehetőségek hiányára, az emberi lehetőségek összeomlására néznek. Ne így legyen. Most tudjuk megtanulni. Amíg gondolkodunk, amíg épp az értelmünk, amíg kezünkben van az ige, hogy foglalkozzunk azzal, hogy rajta kapjuk magunkat azon, hogy emberekre tekintünk-e, vagy valóban az Isten az, aki meghatározza döntéseinket és cselekedeteinket. Engedjetek meg még egy Ellen White idézetet, ez az Ima hatalma című könyvből. Ha átadjuk neki életünket, ha Isten szolgálatára szenteljük életünket, akkor soha nem kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyről Isten már ne gondoskodott volna előre. Bármilyen helyzetben is vagyunk, van vezetőnk, aki irányítja utunkat, bármilyen tanástalanságban vagyunk is, van egy biztos tanácsadónk, bármilyen bánat vagy veszteség ér bennünket, bármilyen magányosak vagyunk is, vagy együttérző barátunk. Ha tudatlanságunk tévútra vezet bennünket, Krisztus nem hagy el minket, tiszta és határozott hangja így szól: én vagyok az út, az igazság és az élet, megszabadítja a kiáltó, szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Isten nagy dolgokat fog tenni azokért, akik bíznak benne. Hitvaló népének azért nincs nagyobb ereje, mert túlságosan bíznak saját bölcsességükben, és nem adnak alkalmat Istennek, hogy kinyilatkoztassa hatalmát érdekükben. Benne bízó gyermekeit minden szükségükben megsegíti. Ha teljes bizalmukat belé helyezik, és hűséggel engedelmeskednek neki. Áldott legyen az Úrnak neve, hogy így gondoskodik, napról napra visel gondot rólunk, és türelemmel hordozza életünket és küzdelmünket, győzedelemre kívánja vezetni. Amen.